Szenttől, ami atyánktól és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 339. énekünket énekeljük nagycsütörtök esti istentiszteletünkön. A 339. éneket végigénekeljük mind a 7 versével. Az első így kezdődik: Jézus Istennek báránya, kinyöjdött égföld szánja. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk Jézus Krisztus, hogy ma este, nagy csütörtök estéjén összegyülekezhetünk, hogy visszaemlékezzünk te reád, érettünk való tiédért, való nagy szenvedéseidre. Kérünk téged arra, hogy áld meg most ezt az együttlétünket, és szólíts meg minket az igén keresztül, te magad, aki nem csak meghaltál, de feltámadtál és élsz, és uralkodsz az egész mindenség felett. Kérünk, hogy szenteld meg most együttlétünket, és segíts, hogy elcsöndesedhessünk, és meghallhassuk, megérthessük a te igédet, mellyel készítesz bennünket az úrvacsorára, de húsvét ünnepére, a veled való örvendező találkozásra is. Kérünk, áldj meg minket egyen-egyenként, élő igéddel. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét János evangéliumából olvassuk, János evangéliumának első részéből, a 29. verstől a 34. versig. János evangéliumának első részében, a 29. verstől a 34. versig ezt olvassuk. Másnap látá János Jézust hozzámenni, és mondta: íme az Istennek báránya, ki elveszi a világ bűnét. Ez az, akiről én ezt mondám, én utánam jő egy férfiú, ki előttem lett, mert előbb volt nálamnál, és én nem ismertem őt, de hogy megjelentessék Izraelnek, azért jöttem én, ki vízzel keresztelek. És bizonyságot tett János mondván, láttam a lelket leszállani az égből, mint egy galambot, és megnyugovék ő rajta, és én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljék, az mondá nékem: akire látod a lelket leszállni és rajta megnyugodni, az az, aki keresztel szent lélekkel. És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten fia. Kedves testvéreim, az ókori drámákban az egyik szereplő, aki már a színpadon van, mindig bemutatja a főszereplőt, aki éppen a színpadra lép. Jézus éveken át elrejtettségben élt, azonban amikor eljött az ideje, nyílt színre lépett. Ekkor eljött keresztelő Jánoshoz Béthabarába, hogy megkeresztelkedjen általa a Jordánban. Keresztelő János felismeri, és hangosan bemutatja őt a sokaságnak, aki őt hallgatta, részben általa bűnbánatra jutott, és megkeresztelkedett, és új életet kezdett. Íme, lássátok, azt jelenti, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Ma, amikor az Úr Jézusnak a halálára emlékezünk, szeretnék én is Jézusra mutatni, és keresztelő Jánossal szólni, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Hajlamosak vagyunk átsiklani ezen mondat felett, ami roppant jelentőségű mondat, és feltárja előttünk az Úr Jézusnak a titkát, a feladatát és a jelentőségét. Nézzük először is az Úr Jézusnak a titkát. A názáreti Jézus az emberek szemében egy hétköznapi személy volt. Ha voltak is furcsaságai, alapjába véve egy hétköznapi embernek tartották, és nem láttak benne többet egy érdekes embernél. Keresztelő János azonban más mondott róla. Ő az Isten báránya, mondja. És az emberek, hát csak néztek, micsoda. Jézus pedig nem tiltakozott ez ellen. Persze kérdezzük, hogy honnan tudta keresztelő János, hogy valójában kicsoda Jézus. Onnan tudta, hogy Isten kinyilatkoztatta neki. Ő csak ezért a kinyilatkoztatásért tudott többet Jézusról, mint a többiek, akik ott voltak. Kétszer is mondja János, ebben a kis felolvasott szakaszban, hogy ő nem ismerte Jézust. Nem ismerte, hogy igazán ő kicsoda. Isten azonban előre szólt hozzá, és tanácsot adott neki, ezt is ő maga mondja, aki elküldött engem, hogy vízzel keresztelj, tudnélik Isten, az mondta nekem, hogy akire majd látod a lelket leszállani, és rajta megnyugodni, ő az, aki keresztel szent lélekkel. És akkor aztán látta keresztelő János a szent lelket, mint egy galambot leszállni, és megnyugodni Jézuson. És erről ismerte fel, hogy valójában ő az. Ő az Istennek a báránya, aki elveszi a világ bűnét. Amögött, a jel mögött, zárójelben mondom ezt, hogy pont a szent lélek, mint egy galamb ereszkedik Jézusra, az Ézsaiás könyvének a 61. része áll, ahol maga a Messiás mondja, az Úr lelke van én rajtam. Mert felkelt engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt hirdessek. Elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hirdessek a foglyoknak szabadulást, a megkötözötteknek feloldást, és hirdessem az Úr jókedvének esztendejét. Maga Jézus magára vonatkoztatta ezt a prédikáció, az első názáreti prédikációjában. Amögött pedig, hogy akire a Szentlélek leszáll, az keresztel Szentlélekkel, megint ószövetségi ígék vannak, mert ilyenek vannak, megírva Jóelnél, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, mondja Messiás. Vagy mondja Isten, kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre. Vagy az Ezékiel 36. részében, az én lelkemet adom belétek, mondja az Úr. Jézuson ott van az Úrnak a lelke, és ő az, aki adja a szent lelket. És ebből Keresztelő János levonja a következtetést, hogy ez a valaki nem pusztán egy ember, akármilyen furcsa vagy különös, hanem ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Isteni kinyilatkoztatás által éles bepillantást nyer Jézus személyének a titkába. És így megérti, hogy ő sokkal több mindazoknál az embereknél, akik ott álltak körülötte, akik őt hallgatták, vagy akik a szavára megtértek. Testvérek, így egyáltalán nem magától értetődő a mi számunkra se, hogy Jézusba többet látunk, mint egy rendkívüli embert. Ha csak magunktól kellene Jézussal foglalkozni, mi is alkotnánk valami kis véleményt róla, hogy kicsoda ez a Jézus. Mondanánk róla ezt, azt, amit mondanak az emberek róla általában. Hogy csoda doktor, vagy filozófus, vagy tanító, vagy én nem tudom, valamit mondanánk róla, mert ugye az emberi szemünk előtt hát úgy tűnik fel, hogy az. A mi életünkben is van egy olyan szakasz, amit Keresztelő János életében van, hogy azt mondta, nem ismertem őt. Hát a mi életünkben is van egy ilyen szakasz, hogy nem ismerjük ki Jézust, hogy valójában kicsoda ő. Hát van egy különleges régi ember, ez a Jézus, ott messze él tőlünk, nagyon régen, de hát többet nem nagyon tudunk róla mondani. Egészen addig, míg mi is kinyilatkoztatást nem kapunk. Míg valahogyan az Isten lelke, az Úr Jézus lelke valahogy működni kezd a szívünkbe, a lelkünkbe, az eszünkbe, és valahogy egyszer csak úgy, mint hogyha hályog esne le a szemünkről, vagy pikkelyek esnének le a szemünkről, egyszer csak Jézusba hirtelen mindenkinél többet kezdünk látni. Ez valami egészen csodálatos és természetfeletti esemény az életünkben, amikor meglátjuk benne az Isten fiát, meglátjuk benne azt, aki szent lélekkel keresztel, meglátjuk benne, most maradva az alapigénknél, az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűnét. Addig azt mondjuk, hogy csak a füleink hallásával hallottunk felőle, de most a szemeink látásával látjuk. Jobb mondta ezt, hogy eddig csak füleimmel, de most a szemeimmel láttalak téged. Valahogy megnyílik a lelki szemünk, és akkor meglátjuk Jézusban az embernél többet, az Isten fiát. Az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűnét. Nos tehát, hogy vizsgáljuk meg a szívünket, lelkünket egyéb iránt ebbe a dologba, hogy hát mi kinek látjuk Jézust. Látjuk-e már benne személyesen mi magunk az Isten bárányát, azt a mérhetetlenül többet, többletet, nem egy ember pusztán, egy rendkívüli ember, egy különlegesebb, annál is több. Az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. De nézzétek másodszor Jézus feladatát. Mert Keresztelő János világosan megértette az Úr Jézusnak a feladatát, és ezt nagyon tömören fejezte ki. Azt mondja, az Isten bárányának az a feladata, hogy elvegye a világ bűnét. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Nos, amikor ezt ő így kimondta, a kortársai helyébe képzeljük egy kicsit magunkat. Ők az Ótestamentumot ismerő emberek voltak, akik rengeteget olvastak arról, hogy Isten engesztelő áldozati állatként rendelte a bárányt, és hát ők nem csak olvasták ezt, hanem abban az időben még a bárányt használták is, mint engesztelő áldozati állatot. Tudták, hogy a bárány az Isten parancsa szerint az ő halálos ítéletétől megszabadító áldozati állat. Már így jelent meg Egyiptomba is, ahol az Isten azt parancsolta a zsidóknak, hogy a kivonulás előtt, hogy egy ép, egy hím és egy egyéves bárányt öljenek meg, ennek vérével kenjék be az ajtó feleket és a szemöldökfát, és az Isten öldöklő angyala nem megy be abba a házba, ahol látja a vért. És a bent lakók megkíméltetnek, életbe maradnak. A zsidó emberek tudták, hogy a minket is elérhető ítéletet, halálos ítéletet a bárányka hordozta el helyettünk, és így nem éri minket az a halálos ítélet. Aki hitt közülük az Isten szavának, az meg is tette, amit parancsolt, és életbe maradt. Mert az áldozati bárány, a páska bárány ugye megvédte az Isten halálos ítéletétől, és biztosította az életét az illetőnek. Hát ez így volt már Egyiptomban. Aztán a Mózes harmadik könyvében is találkozunk a juhval. Ott vannak leírva az ilyen áldozati törvények. Isten rendeli, mint egy áldozati állatot, arra, hogy a bűnös bűneit magára vegye, a valódi vétkes helyett halállal bűnhődjön, pusztuljon el annak vétkeiért, és ezzel engesztelje ki Istent, és biztosítsa, mint egy a megbocsátását az embernek, aki ebben híve, ugye békés kapcsolatba kerülhet újra az élő Istennel. Ez sokszor újra és újra elmondja Isten az ő népének. És ennek a helyettes, engesztelő áldozatnak a sémája mindenütt ugyanaz. Mindenütt ugyanaz. Isten igazságos és szent Isten, aki az ő törvénye megszegőit megbünteti. Igazságos büntetést érdemel minden bűnös. Isten törvényeit megszegte, föllázott Isten, de Isten kegyelmezni akar a bűnösöknek, a törvénye megszegőinek, és nem akarja halállal büntetni őket, és hanem éppen irgalmat akar felettük gyakorolni, viszont úgy, hogy a bűn mégis elnyerje az igazságos büntetést. Ezért úgy rendelkezik, hogy legyen egy helyettes állatka, egy kis jószág, egy bárány, egy juh. Az viselje el a bűnös helyett a bűnei büntetését, a halált. Így a bűnös megkaphatja a bocsánatot, és Isten igazságának is elégtétetet. A zsidó embereknek az volt a teendője, hogy személyesen elvigyék a kis áldozati bárányt a szent sátorhoz, aztán később a templomba. Ott az áldozati állat fejére tették a kezüket, kifejezvén, hogy ők most átadnak valamit ennek a jószágnak, és ez az ő jószáguk, az ő áldozatuk. És akkor elkezdte mondani a bűnös a maga bűneit. Mózes harmadik könyvéből olvassuk, hogy a bűnbevallásnak a napján ezt kell tenni. Elkezdték mondani. Loptam, csaltam, hazudtam, megtörtem a házasságot. Elkezdte sorolni. Gyónt. Nem úgy általában, hanem úgy elmondta, hogy mit csinált. Vagy mit mulasztott el. Bűnbevallás napja. Ezután az aktus után maga az áldozatot hozó, ha ő nem bírta ezt megcsinálni, akkor megkérhette a papot, vagy egy harmadik személyt, de leginkább maga az áldozatot hozó le kellett, hogy ölje az állatot. Nem ölni, pontosan a héber szövegben levágni, kiereszteni a vérét, amit már a pap fogott föl. A kis jószág az ott múlt ki az áldozatot hozónak a kezébe. És az áldozatot hozónak a számára egyértelmű volt, hogy az áldozati bárány halálakor nem ő, aki megérdemelte volna, hanem helyette az áldozati bárány kapta meg a büntetést, a halált. Isten azonban azt ígérte, ezt is tudta az áldozatot hozó, és ez az ígérete refrénszerűen ismétlődik az áldozatok leírásánál. Nos, azt ígérte Isten, hogy a helyettes áldozatoknak a vére kiengeszteli őt, és megbékül a bűnös iránt, aki az áldozatot hozta. Megbocsát annak az embernek, aki bűnbánattal vitte neki bűneit bevallva az áldozatot. És ezért, hogyha az illető áldozatot hozó ember hitte az Isten ígéretét, akkor tudta, hogy a bűnöm elnyerte a büntetést az engem helyettesítő áldozaton. Az Isten meg most már kiengesztelődött irántam, és nem haragszik rá, megbocsátott nekem, és én most már békességbe élhetek az Istennel. De csak is a bárányért kaptam irgalmat, így, ingyen, és kerülhettem el a büntetést. Nos, az evangéliumokban, testvérek, aztán egyértelmű utalások vannak arra, hogy a páska bárányok, meg áldozati bárányok, amik helyettes áldozatként kiengesztelték Istent a vétkező bűnösök iránt, és bűnbocsánatot szereztek nekik, és lehetővé tették, hogy Istennel újra örvendező közösségbe legyenek. Nos, ezek mind Jézusnak, az Isten bárányának voltak az előrevetülő árnyékai. Az ő előképei, az ő előzetes lenyomatai voltak a történelemben. Ezért például a János evangéliumában a 19. részben annak kapcsán, hogy nem törték el Jézus lábszárait, a kivégzői, azt olvassuk, azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az írás, az ő csontja meg ne törettessék. Hát ez az írás a páska bárányról mondatott, hogy nem szabad a csontját eltörni. De ami arról mondatott, az Jézusról mondatott, mondja János. A páska bárány Jézusnak az árnyképe, az előképe. Az Apcsel 8-ban olvassuk Filipnek és a szerencsen embernek a történetét. Az illető ugye megy haza kezébe, tekercs, Ézsaiás könyve 53. részét olvasgatja. Éppen ott tart, hogy a Messiás az őt nyírók elől, hát ő nem tudja, hogy a Messiásról van szó, valaki az őt nyírók előtt megnémul, mint a juh. Akkor száll oda mellé, ugye Filip a szekérre, és kérdi őt a tisztviselő, hogy kiről mondja ezt a próféta, magáról vagy másról? Péter, illetve Filip pedig kiindulva a felolvasott igéből hirdette neki Jézust. Mert az a juh, aki megnémult az őt nyírók előtt, az nem más Filip számára, mint Jézus. Az áldozati bárány. Péter apostol a levele első részében a hívőket emlékezteti arra, hogy megváltattak, mégpedig Jézusnak, mint hibátlan és szeplőtelen báránynak a vérén. És a Jelenések könyve az 5. részében is Jézusról, mint bárányról beszél, aki kiengesztelte Istent, az Isten báránya. És a zsidókhoz írt levél bontja ki tulajdonképpen azt az igazságot, hogy az ótestamentumi áldozatok önmagukba nem volt semmi Istent kiengesztelő ereje. Azok csak állati életek voltak, de az erejük mégis volt, de onnan, hogy Jézusnak a majdan bemutatandó áldozatából származtak. Csak azért volt jelentőségük Isten előtt, mert Isten tudta, hogy eljön majd Jézus, aki feláldozza magát. Az ő életéért kiengesztelődik és megbocsát a bűnösöknek, s visszafogadja őket magához. Vagyis az összes ószövetségi áldozatnak, az engesztelő áldozatoknak is csak Jézus majdan bekövetkező áldozata miatt volt súlyuk és jelentőségük. Jézus az Isten báránya, mondja János is, aki elveszi a világ bűnét. Nem többes számba van, hanem egyes számba, azért mondom így, jegyezzétek ezt meg. De nézzük előbb azt a szót, hogy elveszi. Elveszi. Ez a szó, ami itt szerepel a görög nyelvben, ez egy nagyon radikális, egy nagyon kemény szó. Azt jelenti, hogy eltávolítani, kiküszöbölni, megsemmisíteni. Ezt kiáltották a zsidók, amikor ezt a szót használták, illetve ennek az arán megfelelőit, amikor ott álltak Pilátus, illetve igen, Pilátus előtt, és kiabálták, hogy el vele, mármint, hogy Jézussal, el vele. Írst ki, vesszen el, küszöbölt ki őt a közülünk, ne legyen itt többet, gyomlát ki közülünk egészen, semmisítsd meg, el vele. Amikor Jézus egy másik példázatot mond a szőlőtőről és a szőlőveszőkről, ott is ezt a szót használja, hogy lemetszi az Isten, lemetszi a szőlőtőről a haszontalan terméketlen, lemetsz, ez egy radikális megoldás. És itt is arról van szó, hogy Jézus valamit radikálisan elvesz, megsemmisít, kiküszöböl, eltávolít. Mit? Mi csodát? A világ bűnét. A világ bűnét. Ez, testvérek, egy ilyen hallatlan állítás. Keresztelő János azt mondja, hogy nem talán, hanem biztosan Jézus az, aki elveszi a világ bűnét, vagyis aki megsemmisíti azt az okot, ami miatt Isten, a Szent Isten igazságosan haragszik minden egyes emberre, és amiért őket örök halálra és kárhozatra ítélte. Ha ezt az okot Jézus elveszi, megsemmisíti, kiiktatja, akkor már nincs oka Istennek, hogy haragudjon az embervilágra, és elkárhoztassa az embereket, hanem mindenkinek megbocsát, visszafogadhatja őket. Jézus tehát, testvérek, azt mondja Keresztelő János, hogy elveszi azt az okot, ami miatt Isten haragszik a világra. A bűnt elveszi. És ezzel Istent lecsöndesíti a világ az emberiség felé. Megbékélteti Istent. Bocsánattát biztosítja Istennek az ember világ felé. Az Isten elfogadja újra az embereket. Nincs oka rájuk haragudni. Újra magához öleli az embereket. Valami kép jutott az eszembe, hogy ha valakinek mondjuk fáj a foga, akkor ugye valami tüneti kezelést alkalmazhat, hogy beszed nem tudom hány demalgont vagy algopirint, de hát aztán utána elmúlik a hatás, megint kiújul. Az okot nem szüntettük meg. El kell menni a fogorvoshoz, aztán vagy kihúzza, vagy betömi, vagy valamit csinál vele, meggyógyítja, ahogy lehet. Az orvos, a jorvos felszámolja az okot, és nem fölír még másik három fájdalomcsillapítót. Szedjed még ezt is, vagy azt is. Itt van még egy kis dolor, ez még... Hát Jézus nem a bűnre nem egy ilyen felületi megoldást hozott, hanem egy gyökeres megoldást. A bűnnek, amit az emberek hoznak össze, a világ tagjai hoznak össze, az emberiség tagjai köztük, te meg én is, mi hozunk össze, mert ez a bűn szó, amiről itt szó van, ez a világ összes bűnének, mint egy az összefoglalása. Ezt mi is hozzátettük a magunkét, meg hozzátesszük mind a mai napig, meg hónap is, meg amíg élünk. Jézus ezt egyszerűen elveszi, megsemmisíti, kiiktatja, eltünteti. Annyira döbbenetes ez, testvérek, hogyha belegondolunk, hogy Jézusnak ez nem egy gyerekjáték volt. Ez nem egy gyerekjáték volt. Jézus iszonyú árat fizetett ezért, ha szabad ezt így mondanunk, de megfizette ezt az árat, amikor vállalta az egész földre jöttöt, azt, hogy fölveszi az emberi formánkat, alakunkat, testünket, itt van köztünk egyáltalán, az ellenségei között. Szenved, kilódik az egész élete folyamán, hogy így mondjam, a végén még inkább kilódik, és elvállalja azt a kínhalált, az előtte való gyötrődésekkel együtt, áldozatul adja magát, mint egy bárány. A bárány mondjuk nem tudta, hogy mit csinál, de Jézus nagyon jól tudta, hogy mit csinál. A bárány nem olyan tudatosan volt egy engesztelő áldozat, de Jézus tudatosan volt egy engesztelő áldozat. Ő odaadta magát, és tudatosan átélte azt, hogy amit csinált, amin átment, iszonyú árat fizetett azért, hogy elvegye, hogy megsemmisítse a bűnt, amit mi hozunk össze, nem ő. És akkor erre a Jézusra, aki megsemmisíti a bűnt, az Isten ránk való haragjának az okát, semmivé teszi, szétfoszlasztja, erre a Jézusra kiabálja azt az ember, hogy el vele. Hogy őt semmisítsük meg, aki megsemmisíti a bűnt, ami miatt ránk haragszik az Isten. Van itt tényleg még valami, amit Keresztelő János szavába, testvérek, még megdöbbentőbbnek érezhetett egy korabeli hallgató, tudnélik. A zsidó ember pontosan tudta azt, hogy van ilyen, hogy engesztelő áldozat, az én bűnömért. Viszem a báránykámat, amikor eljön az idő, és bemutatom Istennek az áldozatot. Elmondom a bűneimet, és elfogadom az ő ígérete alapján, hogy megbocsátott nekem azért, mert a kezeim között kimúlt az a jószág. Elfogadom. Azt is tudta a zsidó ember, hogy van engesztelő áldozat a népér is, ugye, mert volt a népér bemutatott nagy engesztelő áldozat, amikor a főpap mutatta be Istennek azt az állatot. De itt Keresztelő János nem azt mondja, hogy a te bűneidet viszi el meg, hogy az Izrael bűnét veszi el az Isten, bár hanem a világnak a bűnét. Az eredeti szövegben a kozmosz szó szerepel. Az egész világ bűnét veszi el. Most kiiktatja, eltörli, megsemmisíti azt az okot, amiért Isten az egész világra, az egész emberiségre haragszik. Ez rendkívüli dolog volt, testvérek, ezt így hallani, vagy megérteni egy zsidó embernek. Mert ők erre nem gondoltak, hogy valaki majd ezt fogja meg. Az én bűneimért valaki megsemmisítheti. A népünk bűneit, vagy a világ bűneit, az emberiség bűneit valaki eltörli, és megsemmisíti az okot, ami miatt Isten a világra haragszik. Ez egy hallatlan dolog volt egy akkori ember számára, és legyen az a számomra és a számotokra is. Ha úgy belegondolunk, hogy mi ez a világ bűne, el se tudjuk ezt gondolni, hogy ez micsoda. Most, hogy egy csokorba kötve elég lenne az én bűnömet látni. Nem, hogy de most itt vagyunk, nem tudom, 20-30-an, hát kössük egybe a minnyájunk bűnét. Mit látnánk akkor? Mit látna Isten, ha ránk néz, és a mi bűneinket így egy csokorba köti? Mi egyszerűen nem is tudjuk ezt fölfogni, hogy mit jelent a világ bűne kifejezés, de érezzük, hogy ez valami iszonyat nagy dolog lehet, valami borzasztó dolog lehet, amiért Isten nagyon haragszik az emberiségre, mert kész elkárhoztatni az egész emberiséget ezért. És akkor jöjj Jézus, aki ezt az egészet magára veszi, hogy így mondjam, és megsemmisíti, szétrobbantja, eltünteti. Magára vállalja a világ bűneit, és ezzel azt elsöpri, eltünteti, a büntetésével együtt. Ezek, testvérek, nagyon mély gondolatok, és nagyon nagy gondolatok, és ugye a számunkra úgy érzékelhetővé is válik talán valamennyire, hogy hát Isten mennyire szent Isten. Tehát ő nem olyan valaki, akinek úgy általában elképzelik. Ő szent Isten, aki a bűnt gyűlöli. És azt is látjuk, hogy a bűn is az ő szemébe valami iszonyatos dolog. Azért az embereket is kárhozatra ítélte, mindenkit, de a fiát is lesújtotta és megbüntette. És látjuk, hogy Jézus ezt az egészet magára veszi, az Isten igazságos haragját magára veszi, és nekünk meg megszerzi a bűnbocsánatot, és megszüntette az okot, ami miatt ránk, az Isten haragszik. Mi ingyen kegyelmet kapunk, de ezért ő az életével fizetett. Íme az Úr Jézusnak a személye titka, ő az Isten báránya, és a feladata, amiért jött, amit el is végzett, hogy elvette a világ bűnét. A Keresztelő János ugye még úgy beszél erről a dologról, hogy majd ez bekövetkezik, de mi már visszanézünk el, és tudjuk, hogy bekövetkezett. Jézus elvette a világ bűnét, benne az enyémet is, meg a tiédet is. Elvette. Nincs. Nincs miért haragudjon rám az Isten. Kiengesztelődött irántad is, irántam. És az emberek iránt. A harmadik dolog még, amiről egy pár szót hadd mondjak, mindennek tükrében az Úr Jézusnak a jelentősége. Már amikor a Keresztelő Jánost hallgatták ott ezek az emberek, akik ott voltak, már előttük is felderengett ennek a Jézusnak a kozmikus jelentősége. Hát ha az ő világ bűnét veszi el, azt semmisíti meg az áldozatával, akkor az embervilágnak biztosítja az Isten kegyelmét, irgalmát, és ez roppant jelentőségűvé teszi őt, felülmúlhatatlan jelentőségűvé. És ez így is van. Jézust ez a dolog felülmúlhatatlan jelentőségűvé teszi a világ minden egyes embere számára. Zsidó, nem zsidó, mindegy. Kicsi, nagy, ma él, holnap él, 1000 évvel ezelőtt élt, mindegy. Csak is ő van ilyen jelentős személy a világ történelemben. Nincs egyszerűen hozzáfogható sem. Csak is egyedül őről a mondatik, hogy ő az Isten báránya, az Istentől adott bárány, aki elveszi a világ bűnét, és ezzel Istent kiengeszteli, és a bocsánatát biztosítja nekünk. Csak ő ilyen. Nincs más. Ugye más által ez azt jelenti, nem lehet egyáltalán üdvözülni. A világban ugye vannak ilyen mondások, hogy hát nincs pótolhatatlan ember. Hát lehet, hogy nincs pótolhatatlan ember, de Jézus pótolhatatlan. Ő teljesen pótolhatatlan. Vagy van egy ilyen mondás is, hogy hát vannak dolgok, amiket más is megoldhat, mondják, hogy ezt tehát más is megoldhatja. Hát ezt, amit ő megoldott, ezt nem oldhatta meg más, és nem is oldhatja meg más soha. Ezt nem mehetünk el mi sem, mai emberek így Jézus mellett ugye szótlanul, vagy érzéketlenül idegen. Vagy ha megtesszük, akkor ennek ugye vannak következményei. Neki olyan jelentősége van, hogy egyszerűen meg kell állnunk, és állást kell foglalnunk vele szembe. Keresztelő János is azt akarta, hogy a hallgatói állást foglaljanak. Azért mondta, íme az Isten bárány, aki elveszi a világ bűnét. Ezzel azt is mondta, hogy higgyetek benne, bízzátok rá magatokat. Higgyétek, hogy ő nem csak a világ bűnét, de benne a ti személyes bűnötöket is kiengeszteli. És bűnbocsánatot szerez nektek. És biztosítja, hogy Istennel ti békességben legyetek. Ő az! Hát higgyetek benne! Ő az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit. Ez a személyes állásfoglalás, amire ő keresztelői serkentette az ő hallgatói testvérek. Ez nagyon fontos volt. A zsidók ismerték ezt a személyességet, nagyon is ismerték. Ők tudták, ha vétkeztem, személyesen haragszik rám az Isten. Ha vétkeztem, és azt akarom, hogy ne haragudjon rám, nekem kell megfogni a jószágomat, és elvinni oda. Nekem, személyesen. Nekem kell rátenni személyesen a kezemet a jószágra. Sőt, nekem kell kiengedni a vérét is. Nekem kell azt elsorolni közben a bűneimet, az én saját bűneimet. És egyáltalán, ha kegyelemről van szó, nekem van rá szükségem, és én kapom meg személyesen azt, és én nekem kell elhinni az Isten ígéretei alapján, hogy megbocsátott nekem a bárány véréért. Ez az egész egy személyes dolog, testvérek, és személyesen éljük át mi is. Nekünk is személyesen kell állást foglalni Jézussal szembe. Azért halljuk az ígét, hogy mi szembesüljünk Jézusnak ezzel a titokzatos, mégis nagyszerű személyével, és szembenézzünk azzal, hogy hogy foglaltam, vagy foglalok vele szembe állást. Kicsoda nekem ez a Jézus? El tudom mondani, hogy ő nekem biztosította az Isten bocsánatát? Nekem bűnösnek, akit Isten joggal ítélt kárhozatra? De én nem akarok az Isten ítélet alatt a kárhozatra kerülni, én üdvözülni akarok. Mit tehetnék, mint hogy én ragadom meg Jézust? És azt mondom, ő érte, könyörülj meg rajtam, bűnösön. És ha hittem benne, és így megragadtam Jézust, mint személyesen értem áldozott bárányt, akkor tudhatom, hogy nekem bocsátott meg az Isten, engem fogadott, de rám nem haragszik. Vele élhetek boldog közösségbe, kapcsolatba, szeretett viszonyba. Személyes állásfoglalást kíván tőlünk ez az ige. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Tudod, hogy a tiédet is elvette? Hiszed ezt? Hogy hiszem? Tudom. Jézus jelentőségének a meglátása egy másik dologra is késztet, tudnélik arra, hogy mi is bizonyságot tegyünk róla a környezetünknek. Figyeljétek meg, hogy keresztelő János, amikor felismerte Jézusban az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűnét, benne biztos az övét is, akkor bizonyságot tett Jézusról. Beszélt róla mások előtt. Kétszer olvassuk ebbe a pár versbe, hogy és bizonyságot tett János. Bizonyságot tett János. Egyértelműen Jézusra mutatott, és ezzel betöltötte a küldetését. Mert mi volt a küldetése? Azért jöttem, hogy mindezt nyilvánvalóvá tegyem az Izraelnek, mondja. Azért küldetem, hogy ezt leleplezzem az Izrael előtt. Mert keresztelő János nem valami magamutogató ember volt, aki mellékesen Krisztus útját egyengette, hanem egész tevékenységével Jézust kellett bemutatnia. Ez volt a lényege a küldetésének. És kellett, hogy az ő belé vetett hitre bátorítsa és szólítsa a kortársait, és ő elvégezte ezt a küldetését. Hát Isten testvérek így gondoskodik mindenkor emberéről. Mindig küld olyan embereket, akik rámutatnak a Jézusra, és azt mondják a kortársaiknak, hogy az Isten bárány, aki elveszi a világ bűnét, ez Jézus. Lásd és higgy ő benne. A te bűneidet is ő vette el. Meg se, Isten nem haragszik már rád. Megbocsátott, kiengesztelődött, az övé lehetsz. Jött a János, aki leírta az evangéliumba, ő is ez, az ahogy fejezi be a János evangéliumának a végén, hogy mindezek azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus az Isten fia. Hogy higgyetek ő benne. És életetek legyen az ő nevében, mondja. Ezért írom az egész evangéliumot. És azóta is jönnek századokon keresztül az emberek, akik nekünk is, ha már hiszünk Jézusban, akkor nekünk is prédikálta valaki, nem? Hogy íme az Isten báránya. És ha már hiszünk Jézusban, minket is elküld az Úr, hogy megjelentessék általunk is, nem az Izraelnek, hanem Magyarországnak. Megjelentessék Erdélynek, Szegednek, az ilyen olyan utcának, az ilyen olyan lépcsőháznak, az ilyen olyan munkahelynek, az ilyen olyan háztömbnek, hogy megjelentessék a Krisztus, hogy ő benne híve életük legyen az embereknek. Kinek kell róla beszélni, ha nem nekünk, amikor Jézus ránk is bízta ezt, és megadta nekünk, hogy lássuk az ő jelentőségét. Íme a keresztelő János által bemutatott Jézus. Színre lép a főszereplő. És keresztelő János ott van, és rámutat. Íme, lássátok, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Higgyetek ő benne. Hát én is ezt mondom most ti nektek, hogy ha nem hinnétek is, higgyetek ő benne, vagy újjatok meg ebben a hitben. Higgyetek az Úr Jézusban, aki biztosította nekünk az Isten kegyelmét, és megszabadított minket attól az októl, ami miatt az Isten joggal haragudott ránk, és kározatra ítélt minket, a bűneinktől, a bűntől. Drága áron váltattatunk meg, dicsérjük és hirdessük a mi drága áldozati bárányunkat, a Krisztust. Amen. Imádkozzunk, testvérek. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy amiről keresztelő János beszélt, akkor, amikor elkezdted a földi küldetésed teljesítését, az valóra vált, és te ott a Golgota keresztjén valóban elvetted a világ bűnét, és ezzel a világ bűnének a büntetését is, és kiengesztelted Istent, az Atyát, minden ember iránt, és biztosítottad az ő bocsánatát, az ő kegyelmét mindenkinek. Köszönjük te néked, Úr Jézus Krisztus, hogy ezt a számunkra felfoghatatlan, és átláthatatlan, és érthetetlen dolgot te elvégezted. És köszönjük néked, hogy mi, amikor érezzük és tudjuk, hogy bűnös emberek vagyunk, akik méltók vagyunk a kárhozatra, de nem akarunk elkározni, akkor köszönjük, hogy van kire hivatkoznunk. És az Atyától rád hivatkozva megköszönhetjük a bocsánatot és az ő irgalmát. És köszönjük, hogy kimondhatjuk, Atyánk, te néked azt, hogy köszönjük, hogy a Krisztusért szeretsz minket, az ő drága áldozatáért. Úr Jézus Krisztus, nem tudjuk neked ezt igazán megköszönni, hogy elvetted, megsemmisítetted azt az okot, amiért ránk is haragudott az Atya, és köszönjük, hogy többé már nem haragszik. Köszönjük, hogy szeret minket, kegyelmes hozzánk, elfogad minket, hogy az övé lehetünk. Valljuk, hogyha te nem áldozott fel magadat, Úr Jézus, akkor nekünk végünk van, a földi pokol után az örök pokol vár minket, teljesen jogosan, igazságosan, de köszönjük, hogy nem így van, hanem már itt a földi életünkben is veled és az Atyával élhetünk, drága közösségben, és egyszer, ha meghalunk, akkor oda mehetünk hozzád a te országodba, és veled együtt lehetünk, láthatunk téged, magasztalhatunk téged, azért, amit szem nem látott és fül nem hallott, de amit te elkészítettél a téged szeretőknek. Köszönjük te néked, hogy tudhatjuk, hogy kinek köszönhetjük az üdvösségünket, hogy te vagy az, és most hadd magasztaljon téged a szívünk, hadd mondjunk neked köszönetet, és hadd dicsérjünk téged azzal is majd, hogy elmegyünk innen, és másoknak is bizonyságot teszünk rólad. Segíts, hogy hű tanúid és bátor tanúid legyünk, akik a mi kortársainknak is, úgy, mint keresztelő János annak idején az övéinek, hadd legyünk mi is olyanok, hadd mutassunk reád, hadd hirdessünk téged. Hadd hívjunk a te hitedre, a te követésedre másokat. Köszönjük néked, hogy mindezeket megérthettük az igéből, és köszönjük, hogy hihetünk te benned. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Kedves testvérek, hirdetem, hogy ha Isten éltet minket, akkor holnap nagypénteken ugyanebbe az időbe ugyanitt találkozhatunk, és szombaton pedig a gyermekek fognak adni egy kis műsort, nagyszombati megszokott kis verseiket, jeleneteiket adják elő. Jöjjünk, de szombaton 4 órakor kezdődik majd ez az együttlétünk. Vasárnap és hétfőn egy Isten tisztelet van, 9 órakor mind a kettőt úrvacsorosztással kötjük össze, itt tartjuk az alkalmainkat. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a testvérek közül. Testvéreim, a záró énekünket keressük elő, a 343. éneket, énekeljük el mindegyik versével, 343. Ó Krisztus, láttam szenvedésed, s borzongásom véget nem ért.
Békességet kívánok!